A zsidókhoz írt levél 12. részéből olvasom az első 17 verset. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste.
Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy gyermekeidé fogadtál bennünket. Köszönjük neked azt, hogy amikor az Úr Jézus Krisztusban és szent lelkednek erejével eljöttél hozzánk, felnyitottad a mi szemünket arra, hogy veled élő közösségben élhetünk, amikor elhívtál bennünket ebbe a közösségbe, akkor nem csak népednek tettél tagjaivá, nem csak megváltottál a bűn és a halál hatalmából, nem csak új ruhát adtál ránk, megtisztítva bennünket, és megszabadítva lelkiismeretünket a gonosz lelkiismerettől, hanem azt mondtad, azt jelentetted ki, hogy gyermekeidé fogadsz bennünket. Köszönjük neked, szent lelkedet, aki szívünkben bizonyságot tesz arról, hogy mi valóban a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük a Szentléleknek a munkáját, aki által kitöltött szívünkbe a te atyai szeretetedet. Urunk, amint halljuk ezt az igét, ugyanakkor azt is meg kell látnunk és meg kell gondolnunk, ami sokkal nehezebb nekünk, hogy mint gyermekeidet te nevelsz bennünket, formálsz, tanítasz, a bibliai szóval fenyítesz, hogy engedsz eseményeket az életünkben, amelyek nekünk, mint gyermekeknek nem tetszenek. Amikor azt mondjuk, hogy hol van a mi atyánk, aki gondoskodik rólunk, miért nem őrzött meg bennünket ettől. És azt halljuk most, hogy azért engeded és adod ezeket az életünkbe, hogy mindezáltal bennünket még sokkal inkább az Úr Jézus Krisztus képére formálj, hogy az igazságnak a gyümölcsét teremd meg a mi életünkben. És amikor meglankadnak a térdeink, megerőtlenednek a kezeink, mindezek miatt akkor te azt mondod, hogy erősödjetek meg. Így jövünk most eléd, Urunk, mindazzal, ami az életünkben van. Minden nehézséggel, küzdelemmel, kétellyel, minden gonoszsággal, mert köszönjük, hogy gonoszságainkkal együtt hívsz, hogy szabadításodat elhozzad, hogy szeretetedet ránk árasszad. Jöjj hát, Szentlélek Isten, jöjj és valóban szólj hozzánk ezen az Isten tiszteletem. Ajándékozz meg bennünket önmagaddal, ajándékozz meg bennünket a te élő üzeneteddel, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 17. fejezet 8. versétől a 16. versig a fejezet végéig. Eljött Amálék, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak: válaszd ki férfiakat, vonulj ki, és ütközz meg Amálékkal. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb. Amikor pedig leeresztette a kezét, Amálek volt az erősebb. De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig. Így győzte le Józsué Amálékot, és annak hadát fegyverrel. Akkor így szólt az Úr Mózeshez: írd meg ezt a dolgot emlékezetül egy könyvben, és vésd Józsué emlékezetébe, hogy Amáléknek még az emlékét is eltörlöm az ég alól. Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el: az Úr az én hadijelvényem. És így szólt: mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálek ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Kedves testvérek, hetek óta a nyomon követjük, ahogy Izrael vándorol a pusztában, és talán ott van az emberben a kérdés, hogy hát miért vándorol ilyen sokáig, de Izrael a pusztában nem hiába vándorol. És nem azért találja magát szembe újra és újra az élet alapvető feltételeinek a hiányával, nincs víz, nincs étel, mert akadozik az ellátás. Nem arról van szó, hogy Isten valahogy arra még csak-csak képes volt, hogy megszabadítsa ezt a népet Egyiptomból, a rabszolgaságból, de az már gondot okoz neki, hogy ezt a népet folyamatosan táplálja, jól tartja a pusztában. Nem, sokkal inkább arról van szó, hogy ami Isten célja, az megy végbe. Beszéltünk erről többször, hogy a puszta, a tanulás, a formálódás, az érés helye. Isten az, aki vezeti Izraelt a pusztába és a pusztában, hogy mindeközben a saját népévé formálja őket, ezt a nemrég még rabszolga közösséget. És látjuk, hogy Izrael hogyan tanulja, hogyan kóstolgatja Isten vezetését ebben a helyzetben. Látjuk, hogy a történetek általában arról szólnak, hogy valami hiányzik, és ezért Izrael elkezd zúgolódni, azt mondja, hogy mennyivel jobb volt Egyiptomban, visszavágyik a rabszolgaság helyére. Mózes ellen lázad, gyalázza Mózest, ezzel együtt gyalázza Istent. Ebben a helyzetben általában Isten mégis hűségesnek mutatkozik, megszabadítja őket, és kijönnek a válságból, a krízisből. Ez a ma olvasott szakasz egy újfajta kihívás Isten népének az életében. Talán még el sem ültek a hullámok, amelyeket a víz hiányában az Istent megkísértő, próbára tevő nép lázadása vetett. Talán még a hatása alatt vannak annak a csodának, hogy Mózes a botjával a sziklára ütött, és abból víz fakadt, és vízhez jutottak, és már is egy újabb próbával kell szembesülniük. Eljött Amálek, és megtámadta Izraelt Refidimben. A fáraó és a serege elpusztult a Vörös-tengerben, de az ellenség mégsem szűnt meg. Itt van egy újabb, nem várt ellenség, Amálek. A káosznak, a pusztulásnak az erői, amelyek Isten népére törnek, mindig újabb és újabb formákban jelennek meg. Újra megjelennek, hogy amit Isten alkotott, amire megszabadította az ő népét, azt semmissé tegyék. Azt látjuk tehát ma, hogy hogyan harcol Izrael a pusztában az ellenség erőivel. A támadás láttán Mózes így szól Józsuéhoz, akivel először találkozunk Mózes második könyvében. Válasz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközz meg Amálékkal. És látszólag ebben semmi különös nincs, hát mi más tehetne Izrael ebben a helyzetben? Két dolog azonban nem kerül el annak a figyelmét, aki végigolvasta eddig Mózes második könyvét. Az egyik, hogy ez lesz Izrael első háborúja. Amióta Isten kihozta őket Egyiptomból, Izraelnek még semmiféle ellenséggel nem kellett megküzdenie. Még nem kellett megütközniük, még nem kellett harcolniuk. A másik dolog, ami feltűnő az, hogy nem ez az első eset ugyanakkor, amikor valaki rájuk támad. Kijöttek Egyiptomból, és tudjuk jól, hogy a fáraó újra felvonult ellenük teljes seregével. Mi történt akkor? Előttük a Vöröstenger, mögöttük a fáraó serege, semmi esélyük. Mózes akkor azt mondja a rettegő népnek, ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok, vesztek. Izrael tehát eddig egy alkalommal találta magát szemben ellenséggel, de akkor azt a parancsot kapta Istentől, hogy ne tégy semmit. Várjál, bízzál, az Úr harcol érted. És így is történt. Izrael úgy szabadult meg az egyiptomi ellenségtől ott és akkor, hogy nem kellett harcba mennie, nem kellett megütköznie az egyiptomiakkal. Mózes kinyújtotta a botját a Vöröstenger felé, a Vöröstenger ketté nyílt, Izrael átkelt rajta, Egyiptom a seregével utána ment, amikor Izrael kiért a másik oldalon, Isten parancsára Mózes újra kinyújtotta a kezét, a tenger összezárult, a fáraó és a serege elpusztult. Isten harcolt Izraelért, úgy hozott nekik szabadítást, hogy semmit nem kellett tenniük. Most azonban itt vannak az amálekiták, és minden másképp történik. Hiszen Isten nem mondja azt, hogy az ő népének, hogy maradjatok, vesztek, és várjátok, majd én megharcolom a ti harcotokat, és megszabadultok. Hanem azt látjuk, hogy meg kell ütközniük az ellenséggel. Azt látjuk, hogy egy egész napon át harcolnak Józsué vezetésével. Azt látjuk, hogy semmi nem kíméli meg őket a háború valóságától. Semmi nem kíméli meg ezen a napon a népet, hogy magába szívja, hogy benne legyen a harcba annak minden nyomorúságos, minden szörnyű, minden visszataszító valóságával. A harci zaj, ahogy összecsattannak a fegyverek. Az elrettentő látvány, hogy nem akarok itt horrorfilmeket leírni, de hát gondoljunk bele, hogy milyen egy háború. Egyesek sebesültek lesznek, véreznek, a megölt ellenség. Az elhulló barátok és testvérek mellettük, küzdelem a vér kimerülésig. Annak az átélése, hogy valamikor úgy tűnik, hogy győznek és visszaszorítják Amáleket, aztán utána újra fordul a helyzet, és úgy tűnik, hogy Amálek fog győzni, és őket szorítják vissza. Egyik pillanatban az az öröm, hogy győzni fogunk, a másik pillanatban az a rettenet, hogy itt most mindennek egyszer és mindenkorra vége, mert legyőznek minket. Nem adatik meg nekik az, hogy megkíméljék magukat a harctól. Pedig biztos, hogyha megkérdezi tőlük Isten, hogy hát melyiket szeretnétek, az egyiptomi forgatókönyvet, vagy az amálekiták forgatókönyvét, akkor azt mondanák, hogy az egyiptomit. Hát mi csak várunk, te meg majd megszabadítasz bennünket. Mennyivel jobb, amikor Isten így hoz szabadítást? Mennyivel jobb nekünk, amikor Isten egy mozdulattal megszünteti az ellenséget? Amikor Isten elsöpri azokat a pusztító erőket, amelyek fenyegetik az életünket. Mindig csodálkozunk és örvendezünk, amikor Isten így cselekszik. Amikor például egyszer csak megdől egy gonosz és elnyomó politikai hatalom. Ezt élték meg milliók 1989-90-ben, amikor összeomlottak a diktatúrák a térségünkben. De egészen személyes oldalról is van, amikor azt éljük meg és dicsőítjük Istent, hogy hogyan tud egy pillanat alatt megszabadítani. Amikor a valaki felé táplált fájdalmunk, keserűségünk, haragunk, neheztelésünk egyszer csak Isten elé kerül és megszabadít bennünket. Amikor vannak olyan szokásaink és nyomorúságaink, bűneink, amelyeket egyszer csak Isten egy imádságra vagy egy istentiszteleten keresztül így töri meg a hatalmát és oldozza le a láncokat rólunk. Magasztaljuk Istent akkor, amikor egyszer csak házastársak között falak omlanak le, és megújul az a kapcsolat, egy meghidegült kapcsolat érzelmileg újjá lesz. Szabadításként élhetjük meg, amikor Isten elveszi tőlünk az egyedüllétnek a kínzó magányát. Azt az aggodalmat, hogy mi lesz, ha egyedül maradok, és egyszer csak teljes békességet ad, és megszabadít ettől a félelemtől. Izrael együtt mi is mindig szívesen választanánk az egyiptomi forgatókönyvet. Én harcolok, ti pedig maradjatok, veszteg. De Isten most mást választott. Menjetek, dolgozzatok, izzadjatok, harcoljatok, küzdjetek meg a szabadításért. Sorakozzanak fel a vezető férfiak szemtől szembe az amálékitákkal, és ütközzenek meg velük. Milyennek a magyarázata? Vajon miért küldi Isten a harcba a népét, ha korábban megkímélte őket ettől? Miért kell most egyeseknek akár elesni a harcmezőn, amikor korábban egy mozdulattal szerzett nekik szabadulást? És az ember ilyenkor nem tudja nem feltenni a kérdést, hogy hát talán Isten már nem szeret annyira, mint akkor? Talán Isten megorrolt rájuk a sok zúgolódás és lázadozás miatt? Vagy talán Mózes értette félre az Urat, és ezért parancsolja azt, hogy menjenek a harcba életükben először? Ha valaki átélte már, hogy Isten tud szabadulást hozni könnyedén, látszólag, gyorsan és azonnali módon, az nagyon nehezen tud valamit kezdeni azzal, amikor Isten valamiben nem hoz szabadulást ugyanilyen módon. Akkor gyötör bennünket a kétség. Ha korábban Isten megtette, ha ma is vannak esetleg mások körülöttünk, akik minden erőfeszítés, küzdelem, harc nélkül átélik Isten szabadító munkáját, akkor velünk mi történt? Akkor mi nincs rendben velünk? Akkor velünk miért nem történik ez meg? Azt gondolom, hogy ezek a kérdések téves kérdések. Pont erre utal ez az ige. Valamikor Isten azonnali módon hoz szabadulást. Máskor meg akar tanítani, harcolni, küzdeni, dolgozni. Van, amikor Isten azt mondja, várj, ne tégy semmit, és meglátod az Úr szabadítását. És ilyenkor hiba lenne kapálódni, ügyeskedni, erőlködni. Ilyenkor a hit cselekedete a várakozás. Máskor azonban Isten azt mondja, indulj és dolgozz. Igenis, harcolj, küzdj azért a kapcsolatért. Vagy tégy meg mindent azért a házasságért, dolgozzál rajta. Vagy küzdjél meg az igazságért. Harcoljál a hazugsággal, a bűnnel, a gonosszal, a sötétség erőivel. Ne azt várd, hogy egyszer csak az ellenség erői visszavonulót fújnak, és váratlanul összeomlik minden. Munkálkodj rajta. És ne is hagyj kibúvót magadnak a harc alól. Ilyenkor nem tehetjük azt, hogy Istenre fogjuk a helyzetet. Miért nem oldod meg azonnal? Ilyenkor elmenekülés, nem felvenni a harcot az ellenséges erőkkel. Isten arra akarja tanítani a népét, azt formálja az ő népében, hogy az megtanuljon dolgozni, harcolni, küzdeni, szembeszállni az ellenséggel. Ez persze nem jelenti azt, hogy Isten magára hagyta volna őket. Mert az, hogy harcolnia kell Izraelnek, az nem úgy van, hogy Isten azt mondja most, hogy na, felnőttek már, lássuk, mire mennek egyedül. Felnőttek már, lássuk, mire mennek nélkülem. Tegyék már meg egyedül, amit meg kell tenniük. Nem. Nem azt jelenti, hogy Isten nem lenne jelen abban, ahogy szabadulást hoz majd az ő népének. A harc és az imádság, a munka és az imádság nem állnak egymással ellentmondásban. Ezért miközben Józsué harcol a néppel az amálekiták ellen a völgyben, közben Mózes Áron és Húr felmennek egy domb tetejére. Így olvassuk, és az történt, hogy valahányszor Mózes felemelte a kezét, Izrael volt az erősebb. Amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb. Mózes kezében ott van a botja. Amikor Mózes felemeli a kezét a botjával, amikor bármi történik Mózessel, a kezével és a botjával, ott mindig Isten erejéről, Isten jelenlétéről van szó. A bottal felemelt kéz Isten erejének a szimbóluma. Ha végigolvasnánk most újra Mózes második könyvét, ezt látnánk, nem egyszer kap Mózes parancsot Istentől arra, hogy a botjával cselekedjen. Akkor rájut a Nílusra az első, a tíz csapás első csapása alkalmával, és a víz megromlik. Utaltam arra rá, oda mutat a Vöröstengerre, a tenger szétnyílik. Amikor Mózes felemeli a botját, az mindig azt mutatja, és arra utal, hogy Isten jelen van, és hatalmas erővel cselekszik. Mi történik tehát itt? Mózes felemeli a kezét, valószínűleg a botjával együtt. Ez a mozdulat, ahogy Mózes Istenhez emeli a kezét a harc közben, ez az a mozdulat, ami azt várja, és arra mutat, hogy Isten jelen van a harcban, hogy Isten erejére van szükség. Nincs utalás a szövegben arra, hogy Mózes imádkozik, de a kezeit felemelő Mózes mégis az imádságnak egy példája sokak szerint, és azt gondolom, hogy helyesen. Mózes imádkozik, a nép harcol. Nem ritkán hallom persze, hogy nem imádkozni kell, hanem dolgozni, hiszen az imádságból nem lesz pénz, teszik hozzá. És ezen bölcsesség alapján Mózest is meg lehetne vádolni, nem? Hogy hát Mózest a könnyebbik részt választottad, elmentél a hegytetőre imádkozni, míg azok ott a vérüket adják a győzelemért. Lehet úgy érvelni, hogy egyedül Józsuén és a nép hősiességén múlik a végeredmény, és az, hogy valaki ott imádkozik a háttérben, vagy nem imádkozik a háttérben, az nem számít. Lehet így gondolkodni, de nyilvánvaló, hogy a Szentíró egészen máshogy akarja láttatni az eseményeket. Nem véletlenül mondja azt, hogy amíg Mózes felemelte a kezét, addig Izrael volt fölényben, és amint Mózes leengedte a kezét, azonnal az amálekiták vették át a kezdeményezést. A Szentíró számára tehát Mózes és Áron és Húr a dombon, és Józsué és az egész nép a völgyben egyetlen egy csapat. Egyetlen egy harc folyik az imádságban és a munkában. Mindezen keresztül ráadásul Isten ereje jelenik meg, az Úr harcol Amálék ellen. És ugye ezt a gondolatot megerősíti, hogy Józsué győzelme csak akkor születik meg, amikor Mózes végig felemelve tudja tartani a kezét. Az imádság és a harc együtt győzött. Ez az együtt az, amit oly nehéz nekünk megélni. Mert amennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy Istentől úgy várjuk a segítséget, hogy nem harcolunk és nem küzdünk, hanem jöjjön el és tegyen valamit, ugyanakkor máskor arra vagyunk hajlamosak, vagy az jellemző ránk, hogy úgy véljük megoldani a gondjainkat, hogy csak elindulunk, megyünk a magunk feje után, és megfeledkezünk Istenről. Talán szét lehet választani így a helyzeteket egyik oldalról, meg talán az embereket és a személyiségeket is a másik oldalról. Vannak azok a helyzetek, meg azok az emberek, akik magabiztosak, egészséges módon, és akik belevágnak abba, hogy megoldják a helyzetet, megküzdjék a harcot, végig menjenek rajta keményen. Ha kell, fejjel mennek a falnak. És az ilyen emberek számára nehéz megérteni, hogy hol van ebben az imádságnak, az Isten erejének, az Isten jelenlétének a szerepe. Aztán vannak azok a helyzetek, amikor úgy érezzük, hogy nincs mit csinálni, itt már mi semmit nem tudunk tenni, vagy azok az emberek, akik talán épp azért, mert kevésbé magabiztosak, ők azt mondják, hogy hát mi csak imádkozunk, tegyen már Isten valamit. És ami ebből a történetből kiderül, az az, hogy nekünk valahogy együtt kéne megélni a munkát, a harcot az imádsággal, az Isten erejével. Az igazi keresztény lelkiségben együtt van a harc az imádsággal. Mi általában valamelyik oldalra kerülünk, és nem tudjuk együtt megélni. Gondoljunk arra, hogy mi az, ami most, ahol most leginkább támad bennünket az ellenség, ahol a nagy harcainkat kellene megvívni. Mi az a terület az életünkben, ahol ezt éljük meg? És tegyük fel a kérdést. Harcolok? Küzdök? Belevetem magam? Vagy talán nem is imádkozom. Semmit nem teszek. Vagy pedig teszem, de imádkozom egyáltalán érte? Hiszem, hogy Istennek ehhez köze van? Felemelem a kezeimet, hogy jöjjön az Isten ereje, vezetése, útmutatása ebben? Mire hív Isten? Álljak fel, és harcoljak végre. Kezdjek már el végre imádkozni, és kilépni abból, hogy azt gondolom, hogy én mindent meg tudok oldani. Imádság és harc, imádság és munka együtt van. Ezt erre nézek, ki Debrecenben tanult, hogy a debreceni kollégium falára, homlokzatára van felírva orándó, et laborándó, imádkozván és dolgozván. Erről van szó ebben a történetben. Még szeretném felhívni egy mozanatra a figyelmet, hogy Mózes nem bírja végig imádkozni ezt a napot. Ugye a történet arról szól, hogy Mózes nem képes a karjait felemelve tartani reggeltől estig. Senki ne tegye fel azt a kérdést, hogy hát miért nem jó Istennek, ha Mózes leengedett kézzel imádkozik. Nem erről van szó. A pusztában vagyunk. Isten tanítja, formálja az ő népét. Nyilvánvaló, hogy Istennek mindegy, hogy hol van a kéz. Amiről ez a történet szól, az az, hogy bemutasson nagyon nagy és döntő igazságokat. Mózes tehát elfárad, a karjai meglankadnak. A térdei megrogyadoznak, le kell ülnie, gyorsan alátesznek egy követ, Áron és Hur. Majd pedig odaállnak két oldalt, és tartják felemelve Mózesnek a kezét. Ez a mozzanat két dologra hívja fel a figyelmünket. A kitartásra és a közösségre. Az imádságnak itt folyamatosnak kell lennie. Nem elég, hogy Mózes felemeli a kezét reggel, délben, este, végig fent kell tartania, ameddig megy a háború. És ezt nem tudja megtenni, és ezért megbukhatna Izrael győzelme. Aki egyedül van a maga harcában, az nagyon könnyen eljut oda, hogy azt mondja, elfáradtam, nem bírom tovább, nincs értelme, feladom. Áron és Húr odalép Mózes mellé. És ez a kitartásról és a közösségről mindent elmond. Áron és Húr nélkül nem lenne győzelem. És ez minden gyülekezet számára nagyon fontos. Mózes keze meglankad, térdei rogyadoznak. Ilyenkor Izrael harcosai is meginognak. Nincs velük az Úr ereje. Mózesnek kéne hordozni őket, de nem megy. És akkor ketten a segítségére lesznek. Ez a kép végigvonul az Ószövetségen. A lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg. Eljut a zsidókhoz írt levélig az Új Szövetségben. A zsidókhoz írt levél az a helyzet, abban a helyzetben íródik, amikor a keresztényeknek nagyon súlyos üldözésekkel kell szembenézni. A hitük miatt a társadalomban nagyon kemény dolgokat kell átélniük. Gyalázzák őket, félreteszi őket, akár az életükkel fizethetnek ezért. Ezeknek a keresztényeknek harcolni kéne. De hát mi történik? Hát megfáradunk. Meginognak a karjaik, rogyadoznak a térdeik. És akkor azt mondja nekik a szerző, a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok. Egy gyülekezetnek írja ezt. Hogyan történhet ez velünk? Úgyhogy közösen odaszálljuk magunkat a harcra és az imádságra. Úgyhogy tudjuk, hogy egy közösség, egy gyülekezet életében kellenek a Mózesek, akiket Isten arra választott ki, hogy imádkozzanak azokért a testvérekért, akik a legnehezebb frontokon vívják a harcot. Kellenek az Áronok, és kellenek a Húrok, akik készek megtámogatni azokat, akik megfáradnak az imádságban. Kellenek a Józsuék, akik teljes bátorsággal odaállnak a harcban az egész nép élére. tudván, hogy imádkoznak értük. De ez az, amire hív bennünket ez az ige. A harcra, az imádságra és az egymás megerősítésére. Hogyan? Hát ez nem nagyon tud máshogy megtörténni, mint azokban a közösségekben, ahol együtt vagyunk. Egy házi csoport életében, egy szolgálati csoport életében, akár az istentiszteleti utáni beszélgetésben, egy gyülekezeti hétvégén, ahol kiderül, hogy ki az, akinek harcolni kell. Ahol kérheti, hogy álljatok mögém az imádságban. Ahol egy házi csoportban elmondhatja valaki, hogy ez a harc, ez a küzdelem, amivel szembenézek. Ki lesz az én Mózesem? Ki lesz az én Áronom? Ki lesz az én Húrom? Értjük azt, hogy amiről ez az ige szól, az bennünket, mint gyülekezetet hív. Találjuk meg a helyünket. Halljuk meg, ki az, aki küzd. Akár nem kell lelkészeknek tudni róla, szervezzünk imádságot köré. Mondjuk egymásnak, figyeljetek, tudjátok, hogy ő ilyen helyzetben van, imádkozzunk érte. Akkor látunk valakit, és ragyadozik a térde és a keze, és azt mondja el egy beszélgetésben, vagy csak úgy kifakad belőle, nem bírom tovább. Akkor bátorítsuk, erősítsük. Meg kell harcolni a harcot. Lesz, aki imádkozik érted. Van ima közösség, lehet imádságot kérni Isten tisztelet után, de nem kell ez a struktúrákban működjön. Egyszerűen csak engedjünk Isten hívásának. Mi ma a szerepet? Józsuéként odaállni a frontra. Mózesként elkezdeni, elkötelezni magadat az imádságra. Áronként, Húrként odaállni mások mellé, hogy bátorítsd őket az imádságban. Találjuk meg a helyünket, és éljük meg, hogy az Isten népében imádság, küzdelem és harc együtt és együvé tartozik. És Isten elhív bennünket erre, hogy győzelmet arassunk a gonosz erői felett. Amen. És rendhagyó módon fogunk imádkozni. Mózesek fognak imádkozni Józsuékért. Aki úgy érzi, hogy azokért szeretnénk most először imádkozni, akik úgy érzik, hogy nagyon-nagyon ragyadoznak a térdeik, nagyon-nagyon nehéz a harcban, őket meg fogom mindjárt kérni arra, hogy álljanak fel. És utána pedig körülöttük, aki úgy érzi, hogy szívesen lenne Mózes, Áron és Húr, az álljon oda mellé, tegye a kezét a hátára, és így fogunk ezekért a testvéreinkért közösen együtt imádkozni. Tehát ennek fényében, aki tényleg szeretné, hogy most külön imádkozzunk értük, mert nagyon nehéz nekik, kérem, hogy álljanak fel. Mennyei Atyán, köszönjük, hogy előtted nem kell úgy tennünk, mintha nem rogyadoznának a lábaink, és nem lankadtunk volna meg. És köszönjük, hogy te nem azt mondod, hogy ezeknek a testvéreinknek most, hogy vége, gyenge voltál, kudarcot vallottál a harcban, hanem azt, hogy új erőt öntesz az ő szívükbe, megerősíted az ő kezeiket és az ő lábaikat, és lesznek mellettük, vannak mellettük, akik imádságban hordozzák őket. Így emeljük most eléd ezeket a helyzeteket, amelyet csak ezek a testvéreink tudnak, családi, munkahelyi, személyes, vagy az egész országra kibontakozó vagy mutató. És így jövünk eléd, Urunk, hogy törd meg az ellenségnek a hatalmát. Az Úr Jézus Krisztus nevében törd meg a gonosznak a hatalmát ott, ahol ők a gonosz erőivel hadakoznak. És szent lelkeddel törzd be ezeket a testvéreinket. Imádkozunk azért, hogy azokat a sebeket és fájdalmakat, amelyeket a harcban szereztek eddig, te kötözzed most be, te gyógyítsad, hogy érezzék a te szeretetednek a gyógyító erejét és valóságát, hogy önbizalommal, erődben bízva tudjanak tovább menni a harcban. Kérünk téged, Urunk, hogy emlékeztess bennünket rájuk, bennünket, akik most ott állunk mellettük Mózesként, Áronként, Húrként, hogy hordozzuk őket az imádságunkban, az elkövetkezendő napokban és hetekben. Kérünk téged, hogy forrazd egybe a gyülekezetünket az imádságban és a harcban, a munkában, hogy megéljük mindazt, amire hívsz minket, amit ajándékként és lehetőségként adsz nekünk. Kérjünk, hogy hívjál el embereket, akik Mózesek lesznek, akik imádkoznak, akik ott állnak szívesen és szeretettel mások mögött. Ahogy most imádkoznak ezekért a testvéreikért, akik megfáradtak, ő bennük is munkálkodj, és őket is hívjad el, és erősítsed meg, hogy lássák, hogy mire kaptak ajándékot. Imádkozunk úgy azért, hogy egész gyülekezetünk hadd tudjon így szembeszállni a gonoszságnak, a sötétségnek, a hazugságnak, a kapcsolatok szétszakadásának az erőivel. Hozzad el szabadításodat, hozzad el szent lelkedet, és munkálkodj bennünk. És Urunk, egy emberként hozzád fordulunk most, és imádkozunk a mi hazánkért. Imádkozunk azért, hogy adj ennek az országnak igazságot és békességet. Imádkozunk azért, hogy olyan vezetők választassanak meg a mai napon, akik készek te általad felhatalmazva, avval a bizonyossággal szolgálni és munkálkodni, hogy minden hatalommal neked kell egyszer elszámolniuk. Imádkozunk azért, hogy adj erőt, bölcsességet, igazságot azoknak az embereknek, akik a közösségeinket és minket is szolgálni fognak, mint megválasztott vezetők. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd a mi kéréseinket, és kérünk téged, hogy hallgass meg a most csendben, szívünkben elmondott imádságainkat, könyörgéseinket is. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.